Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat a Hídnyugatra Podcast 129. epizódjában. Ezen a felvételen itt van a pályavégi főbors Gyuri.
Hello, sziasztok!
A hibátlan ízléssel rendelkező technogurunk István.
Szerbusztok!
És a világhálók szövője én, Laca. Ma február 19-e van, 2024. 48 évvel ezelőtt lőtte fel az Egyesült Államok a Merisat 1 távközlési műholdat, és napra pontosan 10 évvel rá a Szovjetunió elindította a Mir űrállomás első elemét. Az évből még 316 nap van hátra. Ma beszélünk egy kicsit Elon Musk szerepjárójáról, elmondjuk a véleményünket a legfrissebb magyar politikai eseményről, ami mindenkinek az idegeit borzolja, és Gyuri megosztja velünk tapasztalatait a fényképezés terén. Na, hallottatok ugye a Cybertruckról, nemrég egy hete vagy másfél hete már elkezdte szállítani az első darabokat a Elon Musk, és hát kiderült, hogy már is ilyen rozsdafoltak jelentek meg a karosszérián.
De úgy volt, hogy rozsdamentes acélból csinálja?
Hát úgy volt bizony, hogy rozsdamentes acél az egész, és hát
nem is rozsdafoltak jelentek meg rajta, hanem korróziós nyomok.
Hát a korrózió az ugye a rozsda.
Nem.
Nyilván nem rozsda, de korrózió az már...
Hát az attól függ, mert az aluminiumos rozsda, de csak egy izé...
Nagyon... Nem, korrodál, de nem rozsda. Korrodál.
Hát jó, oké, korrodál.
Na mesélj nekünk akkor...
Oxidálódik, ha így meg jobban...
Oxidálódik, igen. Hát mi a rozsda és a korrózió között a különbség?
Hát a rozsda az egyértelműen a vasoxid kialakulása, amikor a rozsda elkezd terjedni az autón. Ez a korrodálás, ami ezen rajta van, ez másfajta vegyi anyagok okozzák. Tehát mit tudom én, hogyha ilyen savas pöttyök esnek rá, és tudod, hogyha ilyen mészfa alatt parkolsz.
István, vagy... a korrózió az idegen szó, a rozsda pedig magyar szó, ez a kettő közt a különbség.
Hát nem, mert a rozsda az egyértelműen vasoxid.
Az magyar szó, igen.
Nem. Igen. Na, mindegy.
De a rozsdásodást mi okoz?
A rozsdásodást azt a fém, tehát a vasnak az oxidációja okozza, tehát azt okozza sima víz, ezével, hogyha egy olyan felülettel érintkezik, ahol...
István megint közül le kell, hogy állítsak, a víz, a sima víz, az nem feltétlenül okoz korróziót.
Hát nem, kell hozzá vas.
Benne van az, hogy oxidál, tehát...
Igen.
De mi a korrózió?
Ez olyan... A rozsda az egyfajta korrózió, tudod, nem minden rovar bogár, és nem minden bogár, nem, minden
tehát
bogár rovar.
Minden rozsda korrózió, de nem minden korrózió rozsda.
Így van. Okay. Tehát ez a különbség közte, hogy például a Cybertrucknak a felületén kialakuló ilyen nyomokat, azt nem a víz okozza, hanem valamilyen egyéb közeg, amit, mint ahogy ugye írták is, hogyha valami olyan helyen, tehát olyan anyag éri, akkor azt le kell róla távolítani az autóra. Nyilván ez nem arról van szó, hogyha megázik, de mondjuk, hogyha savas eső esik rá, akkor az lehet, hogy rosszat tesz neki, nem?
Hát gondolom, igen.
Uh-huh. Na, hát itt ennyi a különbség, hogy nem, tehát mivel rozsdamentes acélból készítették, ez nem rozsdásodik, hanem egyéb anyagok ülnek ki rá, de ugye, hogyha megnézitek, bedobtam még két, illetve három darab ilyen különböző linket is. Az egyik ugye a DeLoreannak, ugye annak is ilyen rozsdamentes acél külső lemezei voltak, amin szintén ugyanez van, megtalálható, hogy ugye nyilván ez nem rozsdásodik el. Tehát nyugodtan kint hagyhatod, minden van rajta. Viszont, hogyha olyan kémiai behatás éri, akkor ez is képes foltosodni, amire megadják, hogy mivel csiszold vissza, hogy úgy nézzen ki, mint a gyári, az aljába, ugye az alján, alsó részén van ilyen, hogy illetve ez is el tud úgy pusztulni, hogy utána azt az egész karosszéria elemet cserélni kelljen. Tehát ez nem újdonság, ez nem a Cybertrucknak a hibája, illetve nem is egyértelműen hiba, hanem ez van, hogyha rendes, tehát hogyha olyan helyen parkolsz, mint például egy rendes festett autóval, ez a mészfa alatt parkolsz, arról is azt írják, hogy úgy gyorsan mosd le róla, mert ugye az is megmarhatja a fényezést. Gyuri, most alszol?
Nem alszok, gondolom.
Akkor ezért ott van például a madár ürülék, ami ráesik a kocsira, azonnal le kell róla takarítani, mert megmarja a fényezést. Tehát ilyenek voltak. Sőt, a Total Car cikke alapján, hogyha megnézed, a Volkswagen hülyének nézi a vásárlóját, ugye a meleg madártej ráömlött a kocsinak a küszöbére, és akkor azt mondták, hogy biztos az marta meg a fényezést, és azt kell, azért kellett cserélni. Tehát az azért nem garanciális az, hogy forró madártej véletlenül ráömlött a küszöbre, és ezért elkezdett elpusztulni az autó. Nem, nyilván nem ezért, hanem mert hibásan kezelték le. Ezért szép volt. Tehát igazából ez megint egy...
Mit tesznek azok az emberek, akik ilyen madártejet készítenek, hogy megmarja a festést az autó?
Ennyi. Hát szerintem szóval... ez nem az a madártej. Igen. Inkább a madárkaki.
Nem. Szóval azt érdemes elnézni, megnézni ezt a Volkswagen hülyének nézi a vásárlóját című cikket. A igaz 2013-os, tehát már jó 10 éve készült ez a cikk, de még mindig ma is érvényes dolgokat írnak benne. Tehát a másik dolog, hogy ez igen, ez csúnya, az a, amit megmarja a festék, vagy a külső burkolatát az autónak, ez csúnya, de ez megint az a kérdés, hogy mire használod. Mert ha arra használod, amire való, hogy a pusztába húzol vele mindenféle ilyen farönköket kifelé, meg trágyát szállítasz, meg minden, akkor kevéssé érdekel. Ha viszont arra használod, hogy a New Yorkba cruzolsz vele, mert te egy olyan hipster vagy, hogy meg tudod engedni magadnak a Cybertruckot New Yorkba, akkor igen, ez csúnya, de hát ez most kérdés, hogy oda való.
Oké, és akkor most végül is mi ez a korodalás a Cybertruck-en?
Semmilyen, pici pöttyök jelentek meg.
A... Egy kis pöttyök.
Hát, oké, elmondanám nektek, hogy a legtöbb rozsdamentes lemez, az ilyen a lap, az olcsó fajta, az így reagál a korodalásra, hogy pici pöttyök megjelennek rajta.
Igen, nem rothat szét, tehát nem fog szétesni, nem fog ezért, hanem nem lesz szét.
Igen.
A gond az,
hogy ez a rosszul kezdett. Igen, a rosszul kezelt, olcsó minőségű rozsdamentes lemeznek, ez a tulajdonsága, hogy a rozsda az pici pöttyökben elkezd.
Oké, ezt értem, de ez egy autó, még mindig. Igen. Ráadásul ez egy Cybertruck, ez egy, hát nem
tudom. Egyetértek veletek, csak azt, én azt mondtam, hogy annyira olcsó volt Elon Musk, hogy ilyen szaranyagot használt hozzá.
Igen, én igazából azzal vitatkoznék,
hogy... Na, most én fagytam le, vagy ti.
Egy autó, egy eszköz, amit kint használt, akár sárba, akár koszban, akár úttalan utakon is járhatsz vele, mert arra csinálták, tehát mindenféle dolgok vannak, ami arra predesztinálja, hogy használhatod úttalan utakon. Uh-huh. Az gyakorlatilag a legapróbb madárszartól rozsdafoltok, illetve nem rozsdafoltok, bocsánat, korróziós foltok jelennek meg rajta.
És akkor végül is
kérdésem az,
semmilyen festés nincs az autón.
Nem, írtak hozzá egy instrukciót, hogy amint ráesik valami savaseső, zsír, lófasz, útszórósó, azonnal mosd le az autót, mert fordtak el. Mi van? Tehát elmegyek New Yorkból, mit tudom én, Kaliforniába, végigmegyek az úton, és álljak meg 100 kilométerenként lemosatni az autót, mert hűha mi lesz. Tehát ezt mondjuk a szarabb autók, GMC, meg Veteran-Mig, Ford, ilyenek gyártanak, ezt úgy oldották meg, hogy raktak rá festést az autó. Tudom, ez olyan 20. századi, olyan oldimatik dolog, de ez úgy szokta védeni az autót az ilyen időjárási viszontagságoktól szerintem, vagy legalábbis ezt mondják.
Olvastál már te autónak a használati útmutatóját?
Nem.
Én
de egyébként olvastam.
És mindegyikben benne van, hogy amint folt keretkezik, amint olyan helyen vagy, jaj, meg legalább hetente egyszer most, de ne észével, gépi
igen,
mosóval,
legalább, hanem legalább hetente törölt, egyszer most, de igen, meg ez benne van általában, na, hogy figyel. Kell karban tartani az autó, de nem úgy, hogy 100 kilométerékként álljál meg nem is mozd le, mert rásik a zsírkocsi és véged van.
Itt sincs benne.
De
itt
az van benne.
Nem az van benne, hogy 100 kilométerenként meg kell állni.
Emiatt az autó mosási tanácsokat adott az útvonaton, mert azonnal távolítsa az autó felületére a maró anyagokat, például zsír, olaj, madárülöki, fa, gyanta, elpusztult rovarok, kátlányfalok, útszórósó.
Kérdés, Én eddig úgy tudtam, a zsír az megvéd a rozsdától, tehát azt miért is kéne leszedni róla.
Mert a...
Mert nem tudod, milyen zsír.
Így van, ki tudja, lehet, hogy milyen lehet. Zsíros...
Nem, itt most nem a, mit tudom én...
Lehet, hogy úgy gondolnak a zsírra, mint a fékolajtolajra. Étkezési
zsírra, ja, ja. Na mindegy, de ez akkor is visszás. Tehát, ha én megveszek egy autót,
minden
akkor...
Minden új autó,
állj már le egy kicsit, ez hülyeség. Tehát, ha én megveszek egy autót, én akkor arra azt akarom, hogy én használni akarom, mondjuk hetente egyszer elviszem lemosatni, de arra nem számítok, hogy bazd meg rákerül, télen használom, és rákerül az útszorúsó, és nem hagyhatom rajta egy hétig, mert szét fogja pöttyözni nekem az albázat. Tehát ez nonsense. Ilyen nincs.
Azt egyébként amúgy is mondják, hogy ha rendes autód van, tehát hogyha rendes festett autód van, akkor is azt mondják, hogy ha sós útszóró sóval szórják az utat, és utána menjél, akkor igen, most le, veres le róla.
Isten, ezt nagyon rosszul tudod, meg nagyon rosszul is csinálják az emberek. Soha nem most le az autót, és mire eljön a tél, addig már annyi kosz lesz rajta, hogy a só nem jut el a festésig.
Ó, nagyon jó. Persze, akkor legyen alatt a sár, amiben megül ez a sós akármi, és szépen lerohasztja a kasznit úgy, hogy nagyon. Tehát igen, valóban le kell róla veretni. Tehát ez megint az, hogy felfújunk egy darab dolgot, amit a mézét. Ez, igen, ez probléma. Igen, lehetne lakkozni mondjuk a kasznit, és akkor talán nem lenne ennyire kényes. Igen, csúnya ez a dolog. Igen, használhatna drágább anyagot, mondjuk akkor drágább is lenne. Meg mindezek mind-mind drágítanák, az amúgy is szörnyen drága, és abszolút használhatat. Tehát, nem, ha ez lenne a legnagyobb probléma vele, akkor örülnék.
Ha rendesen fel van polírozva, nem tudom, hogy mennyire csináltak meg, de ha rendesen fel van polírozva, akkor egy sima rozsdáló, tehát egy olyan acél is, ami nem rozsdamentes, ha jól fel van polírozva, az is nagyon-nagyon nehezen kezd el rozsdálni. Tehát ha egy rozsdamentes acélt felpolíroznak rendesen, akkor annak még több esélye lenne.
Már eleve az problémát okozott, hogy egy autót rozsdamentes acéllemezekből állítanak össze, már az is gyártási nehézségeket okoz, hiszen ezeket az elemeket nagyon nehéz hajlítani. Ha hajlítod, akkor ott megtörik, ott gond lesz a rozsdamentességgel. Egyébként maga a rozsdamentes anyag is tud korrodálni, tehát még a tartós víz is korrodálja, nyilván kevésbé, mint egy, mit tudom én, bármilyen más lemezt, de bármi, káros vegyi anyagoktól kezdve, sav, hűhatások, bármi.
Tavaly lecseréltem a teleszkópokat, meg a rúgókat, meg egy csomó alkatrészt a futóműnél a Volvón az elején, és itt vannak kint hátul a kertben. Az összes polírozott alkatrész még mindig tök fényes, sehol egy rozsda volt rajta.
Előfordul.
A többi az meg, nem mondom, hogy nem rozsdált, de nem vészesen rozsdált, tehát éppen, hogy csak rozsdált.
Na jó van, tegyük el a Cybertruckot, én azt mondom, egy olyan fiókba, ahonnan nem veszük elő, bár szerintem ez a téma még a nemzetközi médiában jelen lesz egy darabig, de én azt mondom, térjünk át magyar ügyekre, és azt tudjátok, hogy már egy hete így borzolja a kedélyeket Magyarországon ez a pedofil ügy. Nem tudom, mennyit tudtok róla.
Hébe-hóba hallottam róla.
Hogy gyorsan egy TLDR-t összerakok. Azt mondja, ez igazából már több mint 9 éve kezdődött, amikor egyszer volt, hol nem volt, volt Bicskén egy gyerekotthon, aminek a igazgatója kiderült, hogy olyan dolgokat csinál a gyerekekkel, amiket ők igazából annyira nem akartak, és 2016...
Az igazgató, hogy a gyerekek nem akarták?
A gyerekek nem akarták, az igazgató nagyon is akarta. És ilyen 17 környékén el is ítélték az igazgatót pedofiliáért, valami 8 évet kapott, ha minden igaz, lassan szabadul. Mondjuk az is eléggé fájt, hogy csak 8 évet kapott ilyen 12 évnyi abuzálásért, meg tényleg a legszörnyűbben, amit ki tudtak találni, ezt nyugodtan találjátok ki ezzel kapcsolatban. Volt olyan 10 éves kisfiú, akinek meghaltak a szülei, és az igazgató vigasztalta. Most macskakörmöket mutatok, vigasztalta. De volt egy 18 éves srác, aki miután kikerült az intézetből, gyakorlatilag vonat elébe tette magát, mert nem bírta el a stresszt, nem kapott rendes segítséget. Tehát ez botrányos. És volt egy igazgató helyettes, aki pedig őt nem vádolták meg pedofiliával, ő csak segítette az igazgatónak, hogy eltusolja ezeket az ügyeket, aláíratott a gyerekekkel, kényszerítve őket ilyen lemondó nyilatkozatok, hogy nem történt semmi baj, mit tudom én.
De hogy tudta őket kényszeríteni?
Hát nem tudom pontosan, alá elítette az aláért vallomás, hogy írt alá, mert különben mit tudom, hogy nem tudom, hogy történt igazán.
Megírta a vallomást, és arra presszúrázta, tehát olyan nyomás alá helyezte őket lelki terrorra, hogy írd alá, mert ő az állítása szerint ő meg volt róla győződve, hogy ezek a gyerekek hazudnak, és akkor megírta a vallomást helyettük, és azt mondta nekik, hogy írja alá, mert különben tudod.
Jó, hát őt is elítélték másfél évre, tehát ennyi. És a botrány azért történt meg, mert a mostani, illetve az eddigi köztársasági elnökünk elnöki kegyelemben részesítette, ugye ez még tavaly történt, a Kati, igen, Novák Kati, kegyelemben részesítette ezt a pedofil segítő igazgató helyettest. Tavaly, amikor a pápa látogatás volt, ugye több kegyelmet is kiosztottak, és de ezt valahogy egy újságíró megtudta, valami jogi dokumentumban benne volt, hogy kegyelmet kapott ez az illető, és ezt megírta az újság, azt hiszem a 444-en jelent meg, teljes botrány tört ki, ebbe a botrányba belebukott a Novák Katalin, aki lemondott, de ő sem nagyon akart lemondani az elején, csak aztán Orbán Viktor közölte, hogy nem jár kegyelem a pedofil segítőknek sem, és ez gyakorlatilag egy sejem zsinór volt a Novák Katalinnak. Ő rántotta magával szépen. Varga Juditot, aki az akkori igazságügyi miniszter volt, és neki kellett eljegyezni ugye ezt a kegyelmi kérvényt. Ő is lemondott minden tisztségéről, és múlt hét pénteken pedig ugye amikor az adást veszük fel, akkor ez a tegnapi nap folyamán, a Balogh Zoltán is lemondott a zsinati elnöki pozíciójáról, ugye a református egyházban ez egy olyan pozíció, mint mondjuk a katolikus egyházban az érseki, tehát mondjuk ő volt a református egyháznak az erdőpétere.
Hát de arról nem mondott le, tehát ugyanúgy püspök maradt ebből a zsinati pozícióban, tehát püspök? Egy 100 fős zsinatnak az egyik tagja volt, egy ilyen parlamenti képviselőszerű az ezében, erről a pozíciójáról lemondott, de ugyanúgy püspök maradt, vagy érsek, vagy mit tudom én.
Püspök. Ugyanúgy püspök maradt a református egyházban is lelkész, ettől függetlenül már nem a zsinat vezetője, mindegy az a lényeg, hogy gyakorlatilag a református egyházban is hatalmas felháborodást keltett ez a dolog.
És de nem kell aggódni, tehát azért nem kell teljesen aggódni, mert Novák Katalinnak élete végig jár a 4,5 milliós havi fizetés, meg az összes támogatás, meg minden, tehát nem kell nagyon, nagyon megijedni.
De miért? Ezeket, hogyha valaki így lemond, vagy hogyha már nincs abban a pozícióban, akkor miért jár neki?
Hát erre azt tudom mondani.
Minél több elnökünk lesz, annál többször kell lesz ezt az összeget folyamatosan kifizetni. Tehát ezt nem értem. Tehát annál magasabbak lesznek az adók is az országban.
Így van, de hát ez mondjuk nem számít. Tehát ez láthatatlan dolog. Tehát ezért csak az embernek a lelkét sérti az, hogy...
Hogy a bicska kinyílik a zsebében.
Így van. Viszont például az amerikai elnök is, amikor egyszer elnök volt, utána életei végig megilleti az elnöki titulust, tehát az, hogy attól kezdve elnök úrnak kell szólítanod, ha leváltották, ha Donald Trump az illető, akkor is elnök úr marad, hogyha...
A titulus, vagy pedig a vele járó anyagi?
Csak a titulus.
Tehát az anyagi...
De az élete végig megilleti.
De a már a fizetés az nem?
Nem.
Na, hát...
Az nem. És de akkor... mondjuk kicsit más azért a Amerikában az elnöki pozíció, meg nálunk a köztársasági elnöki pozíció.
Hát más, persze.
Tehát például nálunk a köztársasági elnököt a kormány nevezi ki, Amerikában pedig a nép választja.
Ez közvetlen választás, igen.
Ja. Na mindegy, illetve azt akartam még elmondani, hogy pénteken volt egy nagy megmozdulás, amit a néhány magyar influencer, youtuber hozott össze, és hatalmas meglepetésre több mint 50 ezer ember gyűlt össze a Hősök terén. Ez a megmozdulás egyébként teljesen pártpolitikamentes volt, de nem politikamentes nyilván, hiszen a politika az a közügyekről való gondolkodás, közügyekkel való foglalkozás intézménye, tehát a politikától nem lehet senki sem mentes, pártpolitikától lehet mentesnek lenni. Lehet azt mondani, hogy én nem akarok, hogy tudom én, a Jobbikkal, a MSZP-vel, a Fidesszel, bármelyikkel együtt gondolkodni, de ha közügyekkel foglalkozol, akkor politizálsz. És ez a megmozdulás, ez igazából a gyermekvédelemnek a megerősítéséért indult, és akarom is, hogy ezt tudjátok, kedves hallgatóink, hogy emellett például én abszolút kiállok, és teljes melszélességgel fel is vállalom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy végre olyan védelm legyen a gyerekeknek, nem csak azoknak a gyerekeknek, akik egy biztos családi háttérrel rendelkeznek, hanem kénytelenek intézetben felnőni, mert eldobták őket a szülék, vagy mert meghaltak a szülék bármilyen okból kifolyólag, és az államnak kell gondoskodnia róla. Igenis, őket is megilleti az, hogy megvédjék őket, nem csak a pedofiloktól, de bárki mástól is, aki abuzálja őket. Biztos háttérrel nőjenek fel olyan környezetben, ahol van legalább egy személy, akiben bízhatnak, akire valódi apaként vagy anyaként tudnak támaszkodni. Úgyhogy, ha van rá módotok, akkor csatlakozzatok az Instagramon a bántottak oldalhoz, illetve nézzetek fel a 3kérdés.hu oldalra, ahol további információt is tudtok találni.
Én azt nem értem, hogy miért nincs egy olyan szervezet, ami elmegy, mit tudom én, fél évente minden olyan intézménybe, ahol gyerekek vannak, felvilágosítani a gyerekeket, hogy igenis van ilyen lehetőség, hogyha valaki molesztált téged, akkor ezt a vonalat felhívod, vagy itt és itt jelented. Tehát, hogy a gyereke, mert ilyen hosszú ideig, én csak úgy tudom elképzelni, hogy ez megtörtént, hogy a gyerekek nem voltak tisztában a jogaikkal, meg a lehetőségeikkel.
Pontosan ez a gond. Gondolj bele, hogy ezek 5-6-10 éves srácok, lányok, akik, hát 5 évesen, 10 évesen, 12 évesen, te mennyit tudtál a világról? Hát még akkor
nem sokat, de épp azért mondom, hogy egy olyan szervezet, aki fél évente meglátogatja az ilyen intézményeket, és elmondja a gyerekeknek, hogy ez hát normális, ez nem normális, és hogyha valami nem normális, akkor itt jelentsd.
Ja, nagyon. Mert ez Magyarország, és hogyha egy ilyen szervezet lenne, akkor azt mondanák, hogy hát, hogy a baloldaliak azok, hogy hülyi, mint hülyék, ezért Orbánra kell szavazni, mert az a jó, az a normális.
Ja. Tehát, az a baj, hogy az évek során a Fidesz kiszervezte ezt a szociális intézményi ágazatot, tehát a gyermekvédelmet az állam alól az egyházi fenntartásba. Tehát gyakorlatilag minden olyan dolgot, ami gyerekekkel, hajléktalanokkal, bármivel is foglalkozik, azt ő kiszervezte az egyháznak. És ezért ugye tolja az egyházba a pénzt. Tehát ezért is van az, hogy az egyház, legyen az a katolikus, legyen az a református egyház, olyan mértékben összefonódott az állammal, hogy ezt már nem nagyon lehet elvágni, mert hát gyakorlatilag pénzt kap mindenféle dolgokért. Tehát ez a korrupció megtestesülése szerintem. És ami nem is lenne egyébként baj, már nem a korrupció, nem az, hogy ki vannak szervezve ezek a dolgok, ha ezeket a dolgokat tisztességesen ellátná az a felügyelet, akinek ezt ki lehet szervezni. De most mondom, hogy az egyházra, vagy bármelyik olyan civil szervezetre, aki ezzel foglalkozik. A gond az viszont, hogy a civil szervezeteket ugye el lehetetleníti a kormány, nem támogatja őket, nagyon el vannak hanyagolva, tehát gyakorlatilag ilyen minimális apanásból kell fenntartani azt az intézményt, amit ő fenntart. Az egyházak meg, hát ugye látjuk, mi történik. Úgyhogy nagyon súlyos a helyzet szerintem, és ezzel nem tenni kell. Szerencsére azért vannak civil szervezetek, akik felvállalják azt, hogy ezt intézik. Például az utcáról lakásba szervezet, akik hajléktalanoknak próbálnak segíteni, lakást találni, de van sok gyereksegítő is. Hát ugye tudjuk, hogy mennyire szereti a kormány a civileket, úgyhogy most ez...
Szereti a kormány a civileket?
Rohadtul nem, mert tudja ő is. Hát Orbán is gyakorlatilag ezzel került be a hatalomba, hogy olyan civil szervezeteket épített fel, amik besegítették őt, és nagyon jól tudja, hogyha őt valaki is bárki ki tudja túrni a hatalomból, az egy civil kezdeményezés lesz. És ezeket megpróbálja mindenképpen el lehetetleníteni. Olyan sztorik vannak, hogy elképesztő. Tehát, hogyha a Fidesznek választania kell, hogy még több pénz, vagy segíteni bárkit, és úgy kap még több pénz, hogy azt a elnyomott réteget még jobban elnyomja, akkor még több pénzt választja. Tehát itt nincs ilyen morális dilemmája a kormánynak, meg a Fidesznek, hogy ő bárkit is a pénz ellenében segítsen. Ez nincs ilyen morális. De a gerinctelenség és a hatalomészség az első a Fidesznél. És én attól tartok egyébként, hogy ezek a dolgok nem fognak addig változni, amíg ilyen kormánya van Magyarországnak. És jól lehúztalak titeket. Nem baj, segítsétek a rászorulókat, segítsétek a gyerekeket, számtalan olyan szervezet van, ahol lehet, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy álljon be. Egyébként nagyon érdekes volt, én ugye online néztem ezt az összegyűlést pénteken, amit az influencerek tartottak, és amellett, hogy 50 000 voltak kint, amellett legalább 5 YouTube csatornán ment az adás, és én az egyik legnagyobban voltam, és ott is élőben 39 000 voltak. Tehát ez hihetetlen nagy megmozdulás volt szerintem. Magyarországon nem tudom, mikor volt utoljára ekkora megmozdulás.
Hát reméljük, hogy egyre többet fogunk ilyet látni.
Ja.
Jó értelemben.
Igen, és pártpolitika mentesen. Ja, mert ha valakinek politikát kell csinálnia, akkor inkább azok legyenek azok, akiknek ez érdeke is, és nem anyagi érdeke, mint mondjuk a pártoknak. Na jó, akkor lépjünk tovább egy érdekes témára. Gyuri, hoztál nekünk valamit a fényképezésről?
Igen, valamelyik nap Gabival beszéltünk fényképekről, és ahogy szóba jött az, hogy indult el ez az egész, meg hogy mi volt az első fénykép, amit készítettek, hogy is készült el, és elkezdtem utána járni, és elég érdekes adatokat sikerült felszínre hozni. Például, hogy mi volt az első kép, amit készítettek, hogy meddig tartott az első kép, amit készítettek, és vannak érdekes dolgok, meg vannak ellentmondó dolgok is. Például az első képet, amit én találtam adatokat az alapján, nagyon nehéz kiejteni a nevét, egy francia fényképész volt, Joseph Nicéphore Niépce, valami ilyesmire van, nem tudom kiejteni a nevét, egy francia fényképész készítette a szobájának az ablakából Franciaországban, azt hiszem Burgundiában, ami egy kertet ábrázol lent egy ajtóval, és egy személy úgy néz ki, mintha ott ülne az ajtó mellett ezen a fényképen, egy bottal a kezében. És ahogy én nézegettem az adatok után, ja, azt tudni kell még erről a képről, hogy ez a legelső fénykép, amit készítettek, ez körülbelül 8 óráig készült ez a fénykép. Tehát én nem tudom, hogy az illető ott meddig ücsörgött a bottal a kezében, hogy 8 órán keresztül ott kihúzta ezt, de hihetetlen, hogy 8 órán keresztül készült a kép, amíg az összes kis fényadat beleégett ebbe a filmbe, amire ezt felvett. Nem is tudom, hogy akkor mit használtak, nem negatívot használtak akkor még, hanem a hasonlóan kell elképzelni, mint szerintem a mai polaroidokat, hogy egyből a papírra készül a kép.
Hát azért... Ez nem is papír volt, ez valami cinklemez volt, vagy valami...
Valami ilyen. Hasonló, igen.
Nem, hát azt azért már a középkori arabok is felfedezték, ilyen 17. században is már voltak ilyen fényérzékeny lemezek.
Még odáig nem jutottam el István, dolgok. Igen.
Tehát azért itt...
Annyira nem mentünk vissza.
Egyébként nem, mert a legeslegelső fénykép, vagy nem is, a legeslegelső negatív, az időszámításunk szerint 33-ban készült. Méghozzá egy lepedőre. Ez volt a legelső negatív. Állítólag Jézus halálához függ, beleégett Jézusnak a testformája.
Te most lepedőre. A torinói leperre gondoltál.
Igen. Ezt mondják az első negatívnak. Hogy még az volna minden.
Az, hogy letakarnak valakinek az arcát egy izével, és akkor megmarad az arca a lepedőn, és az szerinted a negatív. Hát végül is...
Ez nem szerintem, amiket utána olvastam, igen, az szerint.
Sokan mondjuk nem tudják, miért készülnek negatívok, vagy mi az, hogy negatív, miért negatív kép.
rátérhetünk mindjárt egy pillanat, mert az az első képről még azt kell tudni, ugye elmondtam rajta, hogy egy ember ül rajta bottal a kezében az ajtó előtt, viszont azt írják, hogy a legelső kép, ami élő szeméről készült, emberről készült, bocsánat, nem mondtam a dátumot, a legelső fénykép, amit ez a francia fényképész csinált, ez 1826 és 1827-re van belőve nagyjából, és a legelső kép, ami szeméről készült, az 1838-ra van. Tehát itt valami nem stimmel, hogy hogy van az, hogy a legelső képen 26-ból vagy 27-ből ott ül egy emberke, és azt nem számítják személynek.
Mert az nem portré volt igazából, szerintem azért. Itt egy portré filmezésről van szó, mert az, hogy valaki ott ül, el is aludhatott, ez nem gond, de amikor portrét kell csinálni, akkor
Oké, akkor elmondom neked, ez a kérdés. Mi volt a leges-legelső kép, amit csináltak? Erre jött fel az 1826-os kép a kerti ablakból. A másik kérdés, mi volt, melyik a legöregebb kép, ami emberről készült? Tehát nem portrét ír. Az angol fordítás, what is the oldest picture of a human? És az pedig 1838-as. Tehát szerintem az az ember, aki ott csörög a legelső képen 26-ból, az is human, meg aki az 1838-as képen látható, gondolom, az is human.
Hát mindig ez csak szemantika szerintem.
Annyit tudni kell róla, hogy a 26-os képről, ugye elmondtam, hogy az 8 órában tehát mi megcsinálták, ehhez képest az 1838-ban annyit fejlődött a technológia, hogy ott már csak 7-8 percet kellett várni az embernek mozdulatlanul, míg elkészült a kép.
Apám praktika gépén meg 125 másodperc volt az egyik beállítás.
Hát igen, ehhez képest a mai modern kamerák, vagy videófelvevő kamerák, amivel ezek a slow motion-es képeket tudják csinálni, már másodpercenként több százezer képet tud készíteni.
Mert igen, az 1900-es évek elejére kitalálták ugye ezt a magnézium flert, ami egy nagy villanással nagyon gyorsan be tudta égetni a képet ebbe a lemezbe, úgyhogy biztos láttatok már ilyen régi képeken, eltartja a kis magnézium cuccot, nagyot villant, és akkor kész.
Az a baj, hogy az egészről nekem a Million Ways to Die in the West című set meg fel, film jön bele, nekem mindig az jut eszembe, ahol ugye ezek vannak, hogy mit tudom én, képzeld el, mosolygott a képen, mosolygott, hát az milyen vicces már, vagy milyen vír már, hogy hívják azt ilyen különös, vagy ez is, és akkor ugye az a probléma vele, hogy kibír addig mosolyogni. Meg amikor ezért fotózza a magnéziummal, és akkor ezért kigyullad körülötte mindenki, és mindenki meghal, mert fotóztak.
Még érdekesség a fényképezéshez, hogy tudjátok, hogy minek köszönhető a digitális fényképezés fejlesztése, vagy miért volt érdekes kifejleszteni?
Miért?
Űrkutatás céljából. Ugyanis legelőször a legelső fényképezőgép, amit kilőttek föld körüli pályára, vagy elküldtek valamilyen szondán, nem is tudom már pontosan, hogy volt.
Műholdon volt.
Műholdon volt, és az még negatívra készült.
Igen, és akkor utána azt kellett.
Igen, és a műholdról dobálták le a kis csomagokat a negatívval, és repülővel mentek ezeket begyűjtegetni, mert ugye ezeket ejtőernyővel dobálták ki, a repülő pedig jött szépen, és összeszedegette ezeket a kis csomagokat.
Igen, úgyhogy az első földről készült kép is így készült.
Igen, és ezt tudod, hogy az oroszok a műholdjaikban, tehát amikor az oroszok a műhold képeket csináltak a földről, akkor az amerikai ilyen felderítő balonokból kiszedett fénykép, mármint hogy negatívra dolgoztak, mert ő nekik nem volt meg a technológiájuk, hogy ott az űrsugárzást túléljék. Tehát ami a kémműholdból kijött ezért negatív, azt vitték fel az űrbe. Mert és az űrsugárzástól nekik ugye az is aktiválta. Mert ugye Marie Curie is úgy fedezték fel, nem Marie Curie-ék, hanem magának a sugárzást is úgy fedezték fel, hogy egy helyen tárolták a sugárzó anyagot, meg a fényérzékeny filmet. És akkor előhívták, azt mondták, hogy de hát ezen nem már, tehát használatlanak kéne lennie, de el van exponálva. És akkor jöttek rá, hogy ez tulajdonképpen a rádium az ilyen ilyen dolgokat is tud. Úgyhogy vannak vicces dolgok. És az első digitális kép az viszont úgy készült, hogy csináltak egy fényképet a műholdról, mármint hogy a, igen, fent, és azt letapogatták egy ilyen digitális ilyen rendszerrel, és azt küldték le, hát így ilyen viszonylag tömörítetlenül, leküldték a földre. Tehát az első digitális fénykép, az is egy ilyen, nyilván egy kémfotó volt, és az úgy készült, hogy konkrétan a negatívot szkennelték.
Tényleg igazad van. Egyébként nem is igazán a csillagászat meg az űrkutatás miatt, hanem a kémkerés hát miatt kezdték el ezeket tehát katonai célokra.
Mert ellenben a mai világgal, ahol a polgári felfedezéseket próbálják katonai célra használni, régen meg minden úgy működött, hogy mindent a katonaság finanszírozott, és minden a katonaságból indult ki, ami, mert ugye nekik volt olyan nagy pénz.
Azért manapság is.
Hát azért.
Nem feltétlenül, mert képzeljétek el, hogy maga a lónak a nyerge is katonai célok miatt lett kifejlesztve.
És ez most mire példa? Nem teljesen értem. Most
azt mondtad, hogy régen a minden az izé, hogy is mondtad?
A katonaságból indult. A katonaság finanszírozta.
Aha. Jó van, akkor rosszul használtam.
Hát a legnagyobb motiváció nyilván mindig a katonai fejlesztésekben volt. Aha. Mert ugye azt finanszírozta leginkább a kormányok, a katonai fejlesztéseket, és ha valami kellett a katonaságnak, akkor azon keresztül könnyebben lehetett pénzt szerezni nyilván. Hát legrosszabb példa erre nyilván az atombomba, és az atomkutatás.
Azt a katonaság vette át, tehát az atombombát persze. Civilizé felfedezés volt, és csak utána rájött a katonaság, hogy ez milyen jó nekünk is.
Az Oppenheimerből, hogy az atomhasadás elve az egy tök jó volt, érezhetően tudományos felfedezés volt az, hogy ez az energia felszabadulás milyen sok méretű dolgokra lehetne képes, csak hát aztán ugye a katonaság rászállt. Igen, atomosodás, igen, energiafelszabadulás, csinálja bombát belőle, bakker.
Ja. Hát de a dinamit is, az Isten bányászása, hogy mire lett feltalálva.
Hát nem, azt Nobelt fedezte fel a dinamitot, az volt ő vele, neki az összes célja azzal, hogy a teljesen instabil és kezelhetetlen nitroglicerint tette stabillá azzal, hogy először cukorba, aztán kovaföldbe nyelett el, ami csak szúrólángra robbant, és akkor ez milyen jó lett, csak aztán annyi mindent, tehát annyi katonai felhasználása lett, hogy annyi embert öltek meg azzal a dinamittal, amit ő gondolt, hogy azt mondta, hogy inkább nehezen maradjon fel a neve, hanem inkább legyen egy ilyen díj, ami tudományos célra használja. És azt a katonai fejlesztéseken, meg katonai bevételeken kapott pénzből alapították a Nobel-díjat.
Igen.
Ami például nem sikerült a Gatlingnak, aki ugye létrehozott egy darab ismétlő fegyvert, aztán egy csomó ekét, meg földművelési szerszámot, hogy nehogy az legyen, hogy a Gatling nevet összekapcsolják a hadifejlesztéssel, és mindenki a
hadifejlesztéssel. Igen, azért hozzá, hogy a Gatling az kifejezetten hadifejlesztésre indult. Tehát
hát
nem
az
úgy,
igen.
Hogy, hát tegyük biztonságosá a nitroglicerint, nem. De tegyük biztonságosá a golyószórót.
Igen, de utána neki nagyon-nagyon sok fejlesztése van a földműveléshez. Tehát rengeteg, sokkal több és sokkal átütőbb, mint a ez csak hát senki nem tudja, mert a Gatling, ugye ez a gépágyú.
Yeah.
Úgyhogy igen, a fényképezéstől le lehet jutni a gépfegyverekig nagyon egyszerűen.
Uh-huh. Érdekes dolog ez a fényképezés. Na, jó, hát ha akartok még ilyen fényképezős híreket, akkor írjátok be a Discordunkra, és akkor keresünk még nektek érdekességeket a témában, vagy más témákban. De szerintem most itt a végünk, úgyhogy reméljük élveztétek ezt az epizódot is, hiszen tudjátok, a Hídnyugatra Podcast az első alap alján. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, itt volt veletek ma Gyuri.
Sziasztok!
István.
Sziasztok!
És én, Laca. Külön köszönet Hentesnek és Szerezónak a támogatásért. Ha gondoljátok, ti is támogathattok minket a Patreon vagy a Buy Me a Coffee oldalakon. A honlapunk elérhető a hidnyugatra.hu vagy a hundu.hu címeken, ahol megtaláljátok az adásjegyzetet, minden támogató és hallgatási linket, de innen akár le is tölthetetek az adásainkat. itt találtok a Discord meghívónkat, ahol minden nap találtok érdekességet, és ide várunk ötleteket és kritikákat is az adásainkkal kapcsolatban. A viszontlátásra legközelebb!